Kedves hallgatom! Amikor visszatekintek saját megtérésemre, valóban csodának tekintem. Hogyan tudott Isten megváltani egy fiút, aki úgy járult oda elé bűnösen? Apámat magas erkölcsi alapelveket valló és becsületes emberként ismerték, de akkor még nem volt keresztény, és ellenségesen viselkedett az egyházzal szemben. Sohasem vetett árnyékot a templomajtóra, de elküldött a vasárnapi iskolába, mint gyermeket, és mindig tiltakoztam ellene. Aztán apám meghalt, amikor 14 éves voltam, és a világ sodrásába kerültem. Egy nagyvárosig futottam, hogy minden hatóság hatalma alól kikerüljek. Munkát vállaltam egy gyárban, és ott mélyre süllyedtem. Olyan emberek közé keveredtem, akik közt volt egy ember, és azt mondta, hogy hasonlítok meghalt gyermekéhez. Tárnya alá vett, de bűnös ember volt, és olyan helyekre vitt, ahol egy 16 éves gyermeknek nem lett volna szabad megfordulnia. Honvágyam támadt, és hazamentem, és amikor mindenre visszagondolok, rájövök, hogy Isten tett engem honvágyassá. Ha nem mentem volna haza, az ördög győzött volna fölöttem. Halott voltam Istennek és a lelkieknek. Aztán valaki azt mondta, hogy megbékélhetek Istennel Jézus Krisztus által. Milyen csodálatos volt ez! Benne csodát láttam. Nem kerestem Istent. Menekültem tőle, amilyen gyorsan csak tehettem, mert halott voltam vétkeimben és bűneimben. Ádám lelkileg meghalt engedetlensége és hitetlensége alapján. Elfutott Istentől, és próbált elrejtőzködni. Nem kereste Istent. Ez a testies ember helyzete ma. Az a gondolat, hogy az emberben van egy kis isteni szikra, és Istent keresi, hamis, amennyire csak lehet. Amely napon Ádám engedetlenné vált, meghalt Istennek és a lelki világnak, jól lehet nem halt meg fizikailag még 900 évig, miután evett a tiltott gyümölcsből. De elvesztette képességét az Isten utáni vágyakozásra. Elkülönült Istentől. Végül is a halál elkülönülés. Minden halál elválás. A fizikai halál az, hogy a szellem és a lélek elkülönül a testtől. Amikor valaki meghal, nem látjuk a szellemét és lelkét, hanem csak holttestét látjuk. A lelki halál elkülönülés Istentől. Miután az ember vétkezett, élhetett fizikailag és értelmileg, de lelkileg halott volt, elkülönült Istentől. Ezt a halott természetét átadta minden leszármazottjának. Csak a Szentlélek bűnről meggyőző műve az, hogy az ember lelkiismerete felébred ebben a világban. Mi nem tehetjük ezt magunktól. Csak Isten lelke végezheti el. Megkaptam azt a nagy kiváltságot, hogy egy nagy gyülekezet lelkipásztora lettem. Követtem a nagy lelkipásztorokat, és példaképemnek tekintettem például R.A. Torrey-t. Hiteles szolgálatot akartam végezni, és dicsőséget szerezni Istennek. Mindig úgy mentem a szószékre, hogy ezt imádkoztam. Uram Istenem, tudom, hogy segítségre szoruló és reménytelen állapotban vagyok. Temetőben beszélek. Az emberek, akik ott ülnek, halottak vétkeikben és bűneikben. Ó, Istenem! Csak akkor nyerhetek erőt, ha lelked megerősít. Igen, csak Isten lelke beszélhet a halottakkal, hogy meg is hallják. Hála legyen Istennek, az ő lelke működik, és a halottak képesek hallani. Az Úr Jézus mondta tanítványainak, hogy elküldi nekik a vigasztalót. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. János evangéliuma, 16. rész, 8. vers. Tudod-e, hogy ebben a világban úgy élünk, mintha temetőben laknánk? Az emberek halottak. Egy híres bíró végigutazta az egész országot évekkel ezelőtt, és előadásokat tartott a következő címmel. Sok millióan, akik ma élnek, soha nem halnak meg. Egy nagy prédikátor követte őt egy előadó körúton, és az ő üzenete ez volt. Sok millióan élnek ma, akik már halottak. Pontosabb volt, mint a bíró. Valójában emberek milliárdjai halottak bűneikben és vétkeikben. Egy idős ír embert megkértek, hogy mondja meg, mi a temető. Ezt válaszolta. A temető az a hely, ahol a halottak élnek. Ez írja le mai világunkat. Ádám vétkezett. Kilépett az Isten által meghatározott keretből. A bűn a cél eltévesztése. Nem tudjuk megütni Isten mértékét egyáltalán. Ez a mi állapotunk. Halottak vagyunk bűneinkben és vétkeinkben, akiket a sátán vezet. Ez a leírás érvényes ránk megváltásunk előtt, és minden megtéretlen ember e világban lelki törpeként él. Múltunk leírása nem is elég tökéletes. E kor szelleme szerint élünk. Alkalmazkodunk a világi társadalomhoz, civilizációhoz és életstílushoz. A levegőbeli hatalmasság szerint élünk, aszerint a lélek szerint, amely az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Ez a sátán, és az embereket ő irányítja. Amikor a keresztények arról beszélnek, hogy el kell különülnünk a világtól, azt gondolják, hogy el kell szakadniuk attól, ami testies és istentelen. Az elveszett világ jellegzetes bűnei az értelmi és lelki bűnök, és ezek véleményem szerint Isten szemében súlyosabbak, mint a fizikai bűnök. Figyeljük meg Jakab levele 4. részének első 4 versét. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok! Nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségébé válik az Istennek. Nagyon sokan járnak templomba vasárnaponként, kegyes ábrázatot vesznek föl, és azt gondolják, hogy elkülönültek a világtól. Hétfőn reggel megint kint vannak ebben a durva, darabos világban, és hajszolják a mindenható pénzt. Saját önző kívánságaikat akarják kielégíteni. Jakab itt erről beszél. A hívőt Isten megmentette ettől. János ezeket a szavakat foglalta írásba. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. Ma nagyon sokan azt mondják, hogy nem élnek súlyos bűnben. Így mentegetőznek. Nem követem el ezeket a bűnöket. Nem élek úgy, mint egyes emberek. Dr. G. Campbell Morgan szokta föltenni ezt a kérdést. Nem szeretnél úgy élni, mint ők élnek? Szereted nézni az embereket a tévé képernyőjén, akik a bűn útján járnak, és nem helyetted követik el a bűnöket? Mindig úgy éreztem, hogy a tékozló fiú története ma azért olyan népszerű az embereknek, mert az egyesek úgy szokták prédikálni, hogy a bűnösöknek vonzónak tűnjék. Megfigyelhetjük, hogy az Úr Jézus sohasem említett egyetlen bűnt sem, amit a tékozló fiú elkövetett abban a távoli országban. De hallottam már prédikációkat, amelyekben a hallgatókat végigvezették az egyik éjszakai klubtól a másikig, az egyik bordélyháztól a másikig. Egyes keresztjének élvezik az ilyen prédikációkat, mert élvezik a helyettük elkövetett bűnöket. János erről beszél, amikor azt mondja, hogy ne szeressük a világot. Vajon szeretjük ezt a világot? Miként érzünk a világ felől? Emlékszem arra az időpontra, amikor először láttam meg a nagy óceánt. Addig még sohasem láttam nagyobb vizet annál, mint amit át ne tudtam volna dobni egy kabiccsal. Csodálkoztam az óceán végtelenségén. De az óceánban volt egy sziget, amely az esti sötétben csillogó fényeivel vonzotta az embereket. Az óceánon hajózva elmentünk mellette, és lassan ködbe veszett a vonzó sziget minden szórakozásával és feslettségével együtt. Nem hulladtam könnyeket érte, hogy ott nem álltam meg. Ezt mondtam magamban, remélem, mindig ilyen magatartással viszonyulok a bűn világához. Keresztény barátom, igazán várod az Úr Jézus eljövetelét és az egyház elragadtatását? Csodálatos erről beszélni, és szeretnék néhány kérdést föltenni. Sírsz majd akkor, amikor elhagyod ezt a világot, mert annyira beletemetkeztél? Belemerültél a munkába, a foglalkozásba, az otthonba, bizonyos klubokba, vagy a világias egyházba? Tétovázva indulsz el, mert minden megváltozik? Simon Péter így írja le az elveszett világot. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévejedtek, és követték Bálámnak, Beór fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette, de aki vétkéért feddést kapott, egy néma igavonó állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a próféta esztelenségét. Péter második levele, második rész, 15. és 16. vers. Ez az elveszett világ képe. Vajon mint Isten gyermeke beleillesz ebbe a képbe? Mielőtt megismertük volna Krisztust, a levegőbeli hatalmasság szerint éltünk, aki a sátán. Ő tartott hatalmában. Nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak. Akinek átadjuk magunkat, az a mi urunk. Még a kereszténynek is döntenie kell, hogy kit választ. Egyesek azt gondolják, hogy Isten szolgálják, és ez nekik csak azzal jár együtt, hogy nem öltöznek világiasan, nem szórakoznak világi módon, és nem követik a liberalizmus teológiájukban. Ez nem elkülönülés, pedig ezt annak szokták nevezni korunkban. Lehetetlen így beszélni, amikor az ember élete tele van keserűséggel, gyűlölettel és önzéssel, amik súlyos bűnök mindenképpen. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait. Figyeljük meg, hogy itt Pál átvált a többes szám első személyre. Mi? Magát is belefoglalja. Együtt haladt ezzel a tömeggel, és nekünk is így kell elismernünk vétkeinket. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. Sajnálatos, hogy vannak keresztjének, akik a régi természetük szerint élnek. Úgy élnek, mint a megtéretlenek a világban. Életüket az istentelen filozófia és a sátáni alapelvek irányítják. Egyszer meglátogattam valakit, aki feltehetően kiváló keresztény üzletember volt. Bemutatta gyönyörű otthonát, beszélt gyermekeiről. Aztán beszélt munkahelyéről és azokról az elismerésekről, amikkel elhalmozták. egyszer sem említett egy szót sem Jézus Krisztussal való kapcsolatáról. Láthatjuk, hogy valami baj van abban az életstílusban, amiben minden benne van a világon, de kimarad belőle Krisztus. Az Efézusi levél második fejezetében Pál leírja a múltat, a jelent és az egyház és a hívők jövőjét. Általános az a tapasztalat, hogy olyan hirdetésekkel találkoznak az emberek, amiben próbálják bemutatni a jövőjüket. Általában azt mondják, hogy hamarosan nagy szerencse éri az embert. Ilyenkor amiatt csodálkozom, hogy ezek a jóshelyek általában a város legszegényebb negyedeiben működnek. Nem képesek maguknak normális életmódot megteremteni, de megmondják másoknak, hogy hamarosan nagy szerencse éri őket. A keresztényeknek nem kell ilyen helyekre menniük. Isten már kinyilatkoztatta nekünk jövőnket, mint ahogy bemutatta múltunkat és jelenünket. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Efézusi levél, második rész, negyedik, ötödik és hatodik vers. Az a kis kötőszó, hogy de, nagyon fontos. De Isten, aki gazdag irgalomban, az ő nagy szeretetéből, amellyel minket szeretett, életre keltett Krisztussal együtt. Isten gazdag irgalomban, ő irgalmas volt irántam. Kegyelmet gyakorolt velem. Ez gyökeres változás az első három vershez képest, ami a legfeketeibben írja le reménytelen állapotunkat. Az ember teljes kudarc, képtelen magát megváltani. Isten lép be a halál világába az ő irgalmával. Neki mindig bőven van a kegyelemből, mert ő végtelen Isten, és végtelen irgalmában is. Mindene megvan, ami az embernek hiányzik, csak az a követelmény, hogy higgyünk benne. Egy szegény asszony London nyomor negyedéből egyszer meghívásra elment egy embercsoporttal együtt az óceánhoz üdülni. Azelőtt sohasem látott óceánt, és amikor meglátta, könnyekre fakadt. A körülötte levőkre ez furcsán hatott, mert nem gondolták volna, hogy sírnia kellene ilyen gyönyörű üdülésen, amit neki nyújtottak. Megkérdezték tőle, miért sír? Rámutatott az óceánra, és ezt mondta. Ez az egyetlen, amit eddig láttam, hogy van belőle elég. Barátom, Isten kegyelme olyan, mint az óceán. Van belőle elég. Megvált minket kegyelméből. Mi annak a lényege, hogy Isten megvált minket az ő kegyelméből? Holtak voltunk vétkeinkben és bűneinkben, és teljesen képtelenek voltunk a magunk megváltására. Isten megjelenik a színen, és kegyelme által kinyújtja kezét felénk. Miért cselekszi ezt? Bennünk semmi alapot nem talál erre, de megtalálja önmagában. Amikor Isten lejött, hogy megszabadítsa Izraelt, akkor ezt nem azért tette, mert jók és szépek voltak, és őt szolgálták. Nem ezért. Kemény nyakúak voltak továbbra is. Bálványokat imádtak. Tisztelték az aranyborjút kint a pusztában. De Isten azt mondja, hogy meghallotta kiáltásukat. Miért válaszolt kiáltásukra? Mert szerette őket. Szeret téged és engem. De nem szeretete alapján vált meg minket, hanem irgalma alapján. Éveken át volt egy biblia osztályom. Abban az időben a csoport tagjai lent dolgoztak a vízparton, és elég sok fiatalt Krisztushoz vezettek. Egyesek az úgynevezett hippik csoportjának voltak a tagjai, de el kell mondanom, hogy közülük sokan igazi hívőkké váltak. Eljutottam ahhoz a ponthoz, hogy többé nem a ruhája alapján ítélek meg valakit, mint ahogy a könyvet sem a fedeléről ítélem meg. Hallgatták a rádiós szolgálatokat és a hangszalagokat, és olvasták könyveinket, de ekkor még nem tudtam róluk. Amikor elmentem hozzájuk az első alkalommal, és leültem velük, az első két sorban ilyen fiatalok ültek. Meg kell mondanom, hogy egyesek nagyon szokatlan öltözékeket viseltek. Hosszú hajuk volt, és ez mind a saját kultúrájukat tükrözte. Nagyon őszintén szólva, először megdöbbentem rajtuk, de rájöttem, hogy vannak bibliáik, jegyzetfüzeteik, és bizonyos lelki életük, amit nem mindig találhatunk meg mai gyülekezeteinkben. Ezek a fiatalok valódi lelki életet éltek. Egy fiatal odajött hozzám. Furcsa kalapja tele volt firkálva azzal a szóval, hogy szeretet, szeretet, szeretet. Ugyanez volt a nadrág tartóján meg a cipőjén is. Megkérdeztem tőle, miért van az a szeretet szó mindenütt a ruházatán? Ezt felelte, ember, Isten szeretet. Ezzel teljesen egyetértek. Ennél nem lehet semmi sem igazabb. Aztán hozzátette, Isten az ő szeretetével megvált engem. Így válaszoltam, nem értek veled egyet. Isten nem szeretete által vált meg minket. Tudnál mutatni ilyen Biblia verset, ami erről beszél? Vakarta a fejét és gondolkodott egy kicsit, aztán elismerte, hogy ilyen igevers nem jut az eszébe. Majd így folytatta. Ha Isten nem az ő szeretete által vált meg minket, akkor hogyan vált meg? Ezt mondtam neki. Nagyon őszintén szólva boldog vagyok, hogy föltetted ezt a kérdést. Mert a Biblia ezt mondja. Kegyelemből tartattok meg hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Isten az ő kegyelme által vált meg minket. Imádkozzunk. Uram, örvendezem ennek a ténynek, hogy te nem az én cselekedeteim alapján váltasz meg, hanem kegyelmed gazdagsága szerint. Add, hogy mindig megmaradjak ebben a kegyelemben. Ámen.